Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX nem sokkal ezelőtt minimális 2,65 század pontos csökkenéssel 41.764 ponton nyitott a mai nap. Ez a tegnapi záróértékhez képest 1%-os gyengülésnek számít. Itt van a telefonvonal túlsó végén Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz Karcsi, jó reggelt kívánok! Változott-e ez az adat az elmúlt 7 percben?
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Felfelé indult a magyar részvénypiac az elmúlt percekben, így most néhány perccel a nyitás után 0,6%-os emelkedést mutat a BUX Index, és a vezető papírok is jól teljesítenek egyelőre. Kiemelkedik a Magyar Telekom 1,3%-os erősödése, így 387 forinton állnak most a távközlési papírok. Az OTP 0,8%-kal 10.640 forintra erősödött, a Richter 0,6%-os pluszban van, így 7.045 forintba kerül, míg a MOL 0,4%-kal 2.810 forintra tudott drágulni az első néhány percben.
Karcsi, milyen fontosabb gazdasági történésekre, eseményekre kell felkészülni a mai nap?
A KSH most közölte az ipari termelés, illetve az építőipari termelés friss adatait, de ezek nem bírnak jelentős piac befolyásoló hatással. A befektetők továbbra is elsősorban a háborús hírekre figyelnek, ott most inkább negatív hírek érkeznek az ukrán frontról. Ugye tegnap Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy zátonyra futottak a béketárgyalások, amiben mindenki reménykedett. Tehát onnan inkább negatív hangulat jöhet a következő időszakban, illetve holnap érkezik majd az Európai Központi Bank kamatdöntő ülése, amire szintén kiemelten figyelnek a befektetők. A devizapiacon hozhat akár komolyabb kilengéseket a jegybank döntése, illetve a kommunikációja.
Hogy alakulhat a forint árfolyama?
A forint majd pici erősödéssel kezdte a napot, de igazából nagy kilengést nem mutat, ahogy napok óta itt azt látjuk, hogy gyakorlatilag a 380-as szint környékén ingadozik az euró jegyzése. Most éppen 377 forint 40 fillér körül járunk, ez 0,1%-kal alacsonyabb a tegnapi szintnél, vagyis minimális a forint erősödése egyelőre. A holnapi jegybanki döntés kapcsán azt lehet kiemelni a forint piacával kapcsolatban is, hogy a nemzetközi hangulat esetleges változása a forintra is hatással lehet, amennyiben az LKB döntését követően komolyabb kilengés jön az euró-dollár árfolyamban, akkor az a forintot is kimozdíthatja erről a 380 körüli holdpontról. Egyébként a dollár most egy pici erősödést mutat az euróval szemben, lassan az 1.08-as szintet közelíti a jegyzés. A dollár-forint árfolyam 349-nél jár, az angol font pedig 452 forint 75 fillérbe kerül most.
Köszönöm szépen az információkat, bő negyed óra múlva fogjuk majd folytatni Beke Károllyal, a portfólió elemzőjével.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Megtartotta éves közgyűlését a Richter Gedeon NRT. A gyógyszergyár részvényesei elfogadták a társaság 2021-es gazdálkodásáról szóló jelentést és az éves beszámolóját, valamint jóváhagyták az igazgatóság javaslatát a részvényenkénti 225 forintos osztaléki fizetésére. A Richter 2021-es eredményeiről és az orosz-ukrán háború okozta nehézségekről Sipos Illikó kérdezte Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját.
Kétszámegyű növekedést tudott a Richter 2021-ben felmutatni, annak ellenére, hogy az év meghatározó részét a COVID elleni küzdelemmel töltöttük mi is. Ezen kívül az üzemeredményünk növekedett olyan ütemben, ami ezt az árbevétel emelkedést is meg tudta haladni. Köszönhető volt mindez a specializált termékportfólióban tapasztalt kedvező tendenciáknak, az eredményes piaci munkának, és minden földrajzi régióban tudtunk előrébb lépni.
A konszolidált adózott eredmény mekkora volt?
Több mint 140 milliárd forint volt, ami egy rekord adózott eredmény. Nagyon büszkék vagyunk a kollégáink kitartására és szaktudására, ami ezt lehetővé tette.
Az egyes termékek miként teljesítettek? Itt a közgyűlésen is elhangzott, hogy a kariprazin 21%-kal járult hozzá a Richter teljesítményéhez.
A kariprazin továbbra is a leggyorsabban növekvő antipszichotikum az Egyesült Államok piacán, ami 6 évvel a bevezetés után tényleg nagyon nagy dolog, világra szóló siker. Tavaly is tudott hozzátenni a növekedésünkhöz, és azt reméljük, hogy ez az idén is így lesz.
Látják-e azt már, hogy az orosz-ukrán konfliktus miként hathat a Richter 2022-es eredményére? Egyáltalán a tevékenységüket mennyire akadályozza ez a háború?
Semmiképpen nem kedvez semmilyen értelemben az a környezet, ami az első negyedév közepére kialakult a szomszédunkban. A Richternek hagyományosan sok évtizede kiemelt piaca a posztszovjet tagállamok területe. Komoly aggályok voltak és vannak azzal kapcsolatban, hogy a fizetési forgalom, illetve a vásárlóerő hogy alakul ezekben a régiókban. A szállítmányozás, fuvarozás is egyre nehezebb, azt tapasztaljuk. Nekünk a legfontosabb, hogy teljesítsük azt a küldetésünket. Mi a betegekért vagyunk, mi az alapellátásban kiemelt szereplők vagyunk ebben a régióban, és teljesíteni fogjuk azt, amivel a betegeknek tartozunk, legyenek azok oroszok, ukránok, vagy bármely országban élnek.
Működni tudnak még?
Tudunk működni, a gyártás zavartalan, de a globális ellátási láncokban tapasztalható zavarok érintenek már bennünket is. A fuvarozás bizonyul a legnagyobb kihívásnak.
Orbán Gábort, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Még az előző fővárosi vezetés döntött arról, hogy a hármas metró szerelvényeit oroszok újítják fel, vagy cserélik le újabb vagonokra, tehát ott van egy kötődés az oroszokhoz, de úgy tűnik, hogy a kettes és a négyes metró működése sem úszhatja meg az orosz alkatrészeket, és ezt veszélyeztetheti az orosz-ukrán háború. Itt van a telefonvonal túlsó végén Hekker Flórián, a Világgazdaság munkatársa, már csak azért is, mert a Napilap erről készített ma egy összeállítást. Hogyan érinti az orosz-ukrán háború ezt a két másik vonalat, tehát a kettes és a négyes metrót?
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Arról van szó, hogy a kettes és a négyes vonalon Alstom kocsik futnak, és ezeknél az Alstom kocsiknál egy normális üzemi jelenségként tapasztalható, hogy a elhasználódásból fakadóan a kocsiknak a tárcsai, a kerék tárcsai, azok egy idő után elkopnak. Ezeket esztergálással nyilván lehet valameddig javítani, de aztán, amikor ez már nem jelent megoldást, akkor ezeket az abroncsokat cserélni kell. És ezekhez szükség van ezeknek az úgynevezett monoblokk kerekeknek a beszerzésére. A BKV legutóbb idén januárban írt alá szerződést ezeknek az alkatrészeknek a beszállítása kapcsán. Ezt a Raiffeisen cég nyerte meg ezt a megbízást, mint egy 650 ezer euró értékben. És ők egy szerződés több ütemből áll, és néhány üteménél egy ukrán beszállító céget neveztek meg gyártóként. Ez egy nagy nemzetközi acélipari vállalatnak az ukrán cége, és az ezzel a probléma, hogy ez a gyártó, ez érintett a katonai konfliktusokban, és ráadásul egyes hírek szerint akár egyébként magának az üzemnek a fizikai jelenléte is kérdőjelessé vált, tehát hogy elméletileg rakéta bomba találatot kaphatott. Az biztos, hogy ezt a gyárat február végén leállították, és ezért ezeknek a monoblokk kerekeknek a beszerzése az most bizonytalanná vált.
Nem lehet ezt más forrásból egyébként pótolni, adott esetben a francia gyártóhoz fordulni?
Ugye a francia gyártó ezzel nem foglalkozik, az biztos, hogy most megpróbálnak más források után nézni. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy egyáltalán ez milyen időtávon belül, milyen költségek mellett oldható meg, illetve azt hivatalosan nem lehet most még tudni, hogy ez az Alstom kocsinál mekkora problémát okoz, hogy ez ideiglenes csúszásról van szó, vagy hosszú távon kell esetleg azzal számolni, hogy ez kiesik. A BKV hivatalosan nem kommentálta ezt az ügyet. Annyit lehet tudni, hogy hivatalosan tartják a kapcsolatot ezzel a magyar céggel, folyamatos a kommunikáció kettőjük között, és a BKV azt kérte, hogy próbálják meg más forrásból előteremteni a szükséges monoblokk kerekeket, amennyiben olyan fokú változás történt az ukrán beszállító részéről, hogy abból a forrásból ezeket nem lehet előteremteni.
Egyébként idézőjelben mekkora a baj, vagy mekkora baj lehet, ez veszélyeztetheti a közlekedést?
A extrém esetben igen, ugye eleve az egész közbeszerzés azért is indult el, ezt annak az idején az igazgatóság ki is emelte, a BKV igazgatóság, hogy ez az üzembiztonság növekedése, az üzembiztonság stabilitása miatt fontos beszerzés, tehát adott esetben, hogyha elfogynak ezek a monoblokkok, nem lehet házon belül ezeket javítani, akkor ahogy felmerült egyébként a 3-as metrónál is, módosulhat a 2-es és a 4-es vonalon a meneten, de ez nyilván ez az extrém szélsőséges eset, nem biztos, hogy itt tart még ez a történet.
És akkor még tovább extremizálom ezt a történetet. Adott esetben a 3-as vonalon futó orosz szerelvényeket oda lehet állítani a 2-es, illetve a 4-es vonalra?
Igen, sajnos nem teljesen más a technológia háttere a 2-es, 4-es vonalnak, meg a 3-as vonalnak. Nyilván egyébként az most jogos, hogy a 3-as vonalon lévő rekonstrukció miatt nincs szükség annyi vonatra, mint amennyi egyébként rendelkezésre állna, és éppen ezért mondják egyébként azt a szakértők, hogy a 3-as metrónál ismert orosz vonatkozás miatt és az ott felmerült alkatrészen lehetettség problémái miatt az egy könnyebben kezelhető szituáció, mint egyébként a 2-es és a 4-es vonal az asztonkocsi esetében ugyanez.
Köszönöm szépen, erről is olvashatnak a Világgazdaság mai számában, Hekker Flóriának, a lapmunkatársának pedig köszönöm szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
Folytatódik az Üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy rekordfoglalásra számítanak a szakértők a húsvéti hétvégén. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és újra kapcsoljuk szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Rekordot hozhat a húsvét a belföldi turizmusban. Már most több foglalást adtak le a húsvéti hosszú hétvégére, mint 2019-ben ilyenkor. Egy éjszaka egy fő részére átlagosan 31%-kal drágult, mondta el az Inforádiónak a szállás.hu kommunikációs vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Kelemen Lilit.
Abszolút az látszik, hogy magas az utazási kedv, ruhamosan fogynak a szálláshelyek a négy napos hosszú hétvégére. A 2019-es adatokhoz hasonlítunk, hiszen a pandémia előtt ugye ez volt az az utolsó húsvéti időszak, amikor szabadon lehetett utazni. És most azt látjuk, hogy a mai napig több foglalás áll bent húsvétre, mint 2019-ben ugyanekkor. Azt látjuk, hogy sokan már akár 45-50 nappal előre is lefoglalták a szállásokat. Viszont ugye nagy trend az is, hogy az utolsó pillanatban is foglalnak még a vendégek, tehát még a napokban várható egy újabb foglalási hullám, és hogyha ez így folytatódik, akkor mi azzal számolunk, hogy körülbelül a 2019-es szint ötödével, de akár negyedével is több foglalást realizálhatunk a húsvéti hosszú hétvégén.
Hogyan alakulnak az árak?
Az országos viszonylatban egy főnek egy éjszaka a hosszú hétvégére átlagosan 10.000 forintba kerül. Ez körülbelül egy 30%-os emelkedés 2019-hez képest. Illetve megnéztük azt is, hogy a kosárérték hogyan változott. Itt egy 60%-os bővülést látunk 2019-hez képest. Itt nem csak az áremelkedés okozza a kosárérték növekedését, hanem ugye lehet, hogy hosszabb időre foglalnak többen, vagy nagyobb létszámot foglalnak, illetve az is húzhatja felfele a kosárértéket, hogyha magasabb színvonalú szálláshelyet foglalnak, és egyébként az látszik az idei trendekből, hogy van egy eltolódás, a háromcsillagos hotelekről van egy felfele irányú eltolódás, tehát a négycsillagos hotelek javára történt ez az elmozdulás.
Melyek a kedvelt desztinációk, tehát hová tervezik az utazásaikat a magyarok a húsvéti hosszú hétvégén?
Régiós bontásban Észak-Magyarország vezet, körülbelül minden negyedik foglalásunk valamely észak-magyarországi településbe szólt. Ezt követi Balaton, illetve a Nyugat-Dunántúl. Azt is megnéztük ugyanakkor, hogy a régiók közül melyek azok, ahol a legnagyobb arányban nőtt a kereslet. Ez pedig Balaton, Észak-Magyarország és Tiszató, tehát egyre többen próbálnak meg olyan településeket is felfedezni, ahol kevesebb az esély arra, hogy tömeges vendégforgalom alakul ki. Települések közül pedig Eger, Budapest, Gyula, Hajdúszoboszló és Pécs vonza a legtöbb vendéget a húsvéti hosszú hétvégén.
Kelemen Lilit, a szállás.hu kommunikációs vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nem csak Ukrajna és Oroszország irányába, hanem a Fekete-tenger teljes térségében ellehetetlenült az orosz-ukrán háború miatt az áruszállítás, így még az alternatív beszerzési forrásokból is sokszor rendkívül nehéz bizonyos alapanyagokat eljutatni Európába, mondta el az Inforádiónak a Magyar Szállítmányozók Szövetségének tengerhajózási csoportvezetője. Sipos Illikó kérdezte Szalma Béla tengerész kapitányt.
Ugye Ukrajna gabona exportja rendkívül jelentős az Európai Unió szempontjából is, és kézenfekvő, hogy az eddigi vasúti fuvarozás kiegészítve az aldunai forgalommal látta el az ukrajnai export, gabona export egy bizonyos részét. Na most Réni Izmail kikötők, akik maradtak mégis úgy, ahogy működnek, nem alkalmasak arra, hogy a több millió tonna fölhalmozott gabonát berakják. Az aldunán a hajó kapacitások rendkívüli módon lecsökkentek. A vasúttal az a problémánk, hogy nincs alkalmas vagon. Leegyszerűsítve azt is mondhatnám, hogy az ukránok az Ukrajnában a háború megkezdésekor fellelhető orosz vagonokra rácsaptak, ugyanezt csinálták az oroszok a saját oldalukon, tehát általános vagon kapacitás hiány lépett föl. A közutasok pedig ugye nem akarnak páncélmellényben olyan területre tévedni, ahol az életük veszélyben forog. Rendkívül sok áru lenne, mozgatni kéne Ukrajnából. Magyar érintettsége is van a dolognak, tehát vannak olyan alapanyagok, acélbuga, esetleg melegen hengerelt acéltekercsek, amik eddig Ukrajnából, illetve Oroszországból jöttek, és most a háború miatt ennek az ellátása megakadt. Megpróbáljuk máshonnan beszerezni. Példaképpen mondom, Indiából, román acéliparból, de itt is logisztikai problémákkal küzdünk. Például a tengeri hajók jelentős része nem hajlandó bemenni a Boszporuszon túl a Fekete-tengerre, még Konstancára se. Tehát hiába akarunk mi Indiából acélterméket hozni Dunajvárosba, az Aldunán ez ellehetetlenül. Biztosítási díjak a tengeri hajók esetében többszörösére emelkedtek. Gyakorlatilag maga a biztosítás, csak hogy érzékeltessek egy nagyságrendet, egy ilyen 1 millió hordós tanker esetében körülbelül 5 millió dollár, tehát nem éri meg egész egyszerűen ezt a rizikót vállalni. Az adriai kikötőkből, Kóperiekából, például acéltekercsek esetében térden állva kell könyörögni speciális vagonokért. Talán a Duna-Rajna csatornán még le tud hozni ezekről az európai acélgyárakból olyan alapanyagokat, amik gyakorlatilag pótolni fogják azokat az alapanyagokat, amik elmaradnak ugye a keleti térségből, korábban onnan jöttek Ukrajnából, Oroszországból.
Mi lehet a megoldás ebben a helyzetben?
Nagyon egyszerű a megoldás, abba kéne hagyni a háborút. A másik megoldás pedig a bizonytalanságot, ami a háború befejezése után is fönn fog állni, megszüntetni. A bizonytalanságot kemény dollárokba mérik, tehát az az őrült, aki esetleg mégis vállalja annak a rizikóját, hogy bemegy a Fekete-tengerre, iszonyú pénzeket kér, és iszonyú pénzeket kell, hogy fizessen. Egy nagyon jó példát tudok erre mondani. Itt a háború közepén az egyik azovi tengeri kikötőből egy kb. 70 ezer tonnás ömlesztett gabonával megrakott hajó ki tudott jönni úgy. A kikötő egyik oldalán harcoltak az ukránok, a másik oldalon az oroszok, lőtték egymást. Csodák csodája, néhány percre csönd lett, a hajót megrakták, a hajó el tudott jönni, egy-két török tablakkal megúszta. Tehát vannak nagyon érdekes, filmbe illő történetek.
Hogyha rendeződik is a helyzet, és hogyha béke lesz, akkor hosszú idő, míg helyreállnak ezek a logisztikai szállítmányozási útvonalak?
Ha tudnánk, hogy az infrastruktúra mennyire sérült. Az, hogy a kikötőket támadták, lerombolták a környezetét, ez még csak egy általános információ. Ahhoz pontosan kell tudnunk az, hogy a kikötői üzemel és ez szükséges felszerelés az mennyire sérült. De amennyire idáig látom azért, hogyha valami csoda folytán ma délutánra véget élne a háború, azért tudnának dolgozni ezek a kikötők, és ha megszűnnének ezek az extra veszélyes helyzetek, akkor lenne mit forgalmazni ezekből a kikötőkből a tengeren is és a folyamon is.
Szalma Béla tengerészkapitányt, a Magyar Szállítmányozók Szövetségének tengerhajózási csoportvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz Kacsi, jó reggelt kívánok ismételten. Mi történt az elmúlt negyed órában a budapesti értéktőzsdén? Hogyan változott a kereskedés?
Üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Javult tovább a hangulat a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index 1,2%-os pluszban van, így szűk fél órával nyitást követően. Elsősorban az OTP-nek köszönhető ez a jó hangulat, a bankpapírok 2,5%-kal 10.820 forintra tudtak erősödni, de a többi blue chip is jól teljesít, a Richter 0,8%-os pluszban áll 7.055 forinton, a Magyar Telekom 385 forintba kerül, ami 0,8%-kal magasabb a tegnapi szintnél, míg a MOL 0,4%-kal 2810 forintra tudott erősödni.
Ezek szerint jó hírek szivárognak ki az OTP közgyűlésről?
Egyelőre nem tudom, hogy mennyire függ össze a közgyűléssel ez az árfolyam erősödés. Elképzelhető, hogy ez még inkább a várakozásoknak szól.
Végül a forint árfolyamáról.
A forint az elmúlt percekben elveszítette azt a minimális erősödését, amit még nemrég láthattunk. Most 378 közelében jár már az eurójegyzés, ez megegyezik a tegnap esti árfolyammal. A dollár 349 forintba, az angol font pedig 453 forint 10 fillérbe kerül most a bankközi piacon.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu